nagyon-nagyon leegyszerűsítve az eutanázia problémáját, de tényleg végképp leegyszerűsítve, azt is mondhatjuk, hogy amikor megjelentek az intenzív terápiás ellátások és számos orvosi beavatkozás, akkor a kérdés az nem is annyira az, hogy van vagy nincs ilyen életvégi döntés, hanem hogy ki dönt. Mert valaki dönt ebben az esetben. És nagyon sok nyugat-európai országban azt mondják, hogy erre a leginkább felhatalmazott ember az maga az érintett személy, aki akár előzetesen tesz ilyen döntést, akár menet közben dönt erről a sorsáról, hogyha tud. És nálunk pedig egyre inkább ez egy ilyen hallgatólagos orvosi döntés. Hollandiából az törte meg a csendet, amikor felhatalmazták arra az orvosokat, hogy válaszoljanak őszintén, következmények nélkül tehetik meg, hogy milyen életvégi döntéseket hoztak. És kiderült, hogy volt, amikor a páciensbe sem volt avatva egyáltalán ebben a kérdésben, hogy milyen döntést hoz az orvosi tím. És nap mint nap születnek ilyen döntések, de szerintem az emberi méltóságot az szolgálja, hogy ne valaki feje fölött döntsenek róla, hanem az ő szava számítson, vagy figyelembe véve az ő személyiségét.
Sándor Judit bioetikus, a Közép-Európai Egyetem tanára a vendégünk. Nagyon köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen én is a meghívást.
Ez a Szabad Európa Selfie podcast sorozata, én Fazekas Pálma vagyok. Bioetika, most nagyon sokat halljuk újra, mert a köztudatba bekerült Karsai Dániel sorsa révén ez a szó. Mivel foglalkozik a bioetika?
A bioetika egy viszonylag új keletű disziplina, ugye az elmúlt 170-es éveitől kezdve jelenik meg ez a fogalom, de hogyha azt mondom, hogy orvos etika, akkor azt hiszem, hogy sokkal ismerősebb ez a fogalom, vagy a hippokráteszi eskü. Tehát az orvosi egyetemeken mindig tanították az orvos-beteg kapcsolatnak az etikai aspektusait. A bioetika ennél szélesebb, tehát például az élettudományoknak az etikai kérdéseit is taglalja, és sokat foglalkoztam például a biobankok, vagy a genetikai adatokkal kapcsolatos etikai jogi kérdésekkel, tehát jóval szélesebb, és ez úgy nagyjából a 70-es években jelent meg, bár most vannak olyan új kutatások, amelyek szerint egy német kutató, Fritz Jahr, ezt sokkal korábban használta, de valahogy nem került bele a köztudatba. Sokan az egyén és környezetét is értik ez alatt, tehát egy jóval szélesebb kérdés, mint csupán az orvos-beteg kapcsolat, de a klasszikus kérdések ide is tartoznak, tehát az élet kezdetén és az élet végén keletkező etikai jogi kérdések.
Nagyon sok területébe belekóstoltam a jogtudománynak, ugye foglalkozott műhibaperekkel, gyakorló jogász is volt, jogtanácsos, nemzetközi szervezeteknek ad tanácsot. Hogyan kötött ki végül a bioetikánál? Büntetőjogot is azt hiszem tanult.
Hát én azt hiszem, hogy tipikusan az az ember voltam, de ezt már így a gyerekkoromra is értem, akinek nem volt teljesen világos, hogy miért kell választani társadalomtudományok és természettudományok között. Gimnazista koromban, amikor fakultációt lehetett választani, tehát magasabb szinten tanulni bizonyos tárgyakat, akkor én azt mondtam, hogy biológia és magyar, és felvilágosítottak, hogy ilyen nincsen, tehát vagy biológia, kémia, vagy magyar történelem. És én ezt nem tudtam, azt hittem akkor, hogy ez egy hátrány, hogy én multidisziplináris érdeklődési voltam, és vagyok is mindig. Ez a kíváncsiság, hogy én nem csak azt gondolom, hogy aki mondjuk a bölcsésztudományok iránt érdeklődik, vagy a társadalomtudományok iránt érdeklődik, annak a természettudományok ne legyenek érdekesek, és fordítva, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz volt nekem a pályaválasztás, azt el lehet képzelni egy ilyen háttérrel, és aztán a jog mellett is nagyon sok helyre áthallgattam. Azt hozzá kell tennem, hogy most már így visszagondolva volt nekem nagyon komoly bioetikai élményem, mivel azt szerettem volna az édesapám, hogy orvos legyek, ezért én nyaranta a kórházban dolgoztam diákként, és újszülött osztályon is dolgoztam nagyon fiatalon, és hát a leghálásabb szerepet rám osztották, hogy az újszülötteket kellett az édesanyjuknak odaadni. Akkor még nem volt rooming in módszer, tehát akkor külön voltak az édesanyák, és külön voltak az újszülöttek, és talán kicsit előbb érkeztem a kiskocsival, és éppen akkor távozott a szülésznőgyógyász vizitelő tím, és az egyikük visszaszólt az egyik ott fekvő édesanyának, és megkérdezte, hogy maga a Szabóné, azt hiszem, a maga gyereke halt meg éjszaka, nem? És ez volt így a közlés, és én ott álltam teljesen, hát lábamat földbe gyökere, és visszatoltam az újszülötteket, mert úgy éreztem, hogy nem tudom így kiosztani őket, és megkérdeztem én ott gyerekként, hogy igaz-e, mert ugye volt haláleset éjszaka, és mondták, hogy sajnos volt, és akkor én kérdeztem, hogy nem lehetne azt az édesanyát átküldeni másik osztályra, hogy ne kelljen neki ezt végignéznie, tehát, hogy csak ő nem kap újszülöttet, és mondták, hogy tényleg milyen jó ötlet, akkor vigyük át a nőgyógyászati osztályra. Én akkor azt nem tudtam, hogy ez bioetikai kérdés. Tehát én akkor ösztönösen azt gondoltam, hogy ez a helyes. És később is, amikor egyébként a bioetikában szerintem az egyik szépség az az, hogy tenni is lehet vele. Nekem ez tetszett. Tehát, hogy nem csak az, hogy egy nagyon érdekes disziplina, tehát, hogy egyszerre olvas az ember természettudományi ismereteket, műveket, és ezekre reflektál, és ott van a jogi háttértudása, filozófiai tudása, hanem van egy, hát így jobb ilyen így mondanám, hogy policy aspektusa, tehát lehet jót tenni. Tehát én a betegtájékoztatás bevezetésében részt vettem Magyarországon, először kísérleti modellként alakítottuk ki egy intézményben, hasi sebészeti területen, és nagyon jó volt látni a változást, vagy a betegjogi képviselő, vagy a reproduktív jogoknak a megszületésekor, és ott voltam, vagy az egészségügyi törvény fogalmazásakor, és azt nemzetközi szinten is, tehát nagyon sok mindent el lehet érni, hogyha megnézem a múlt század 50-es éveiben például, hogy megtörténhetett a Henrietta Lacks eset, hogy az ő tudomása nélkül vettek ki belőle szöveteket, ami aztán egyébként nagyon fontos forrás lett az orvosbiológiai kutatásoknak, Hila Cell lévén híresült el. Viszont az most már ez teljesen jogellenes lenne, hogyha valakinek nem kérnék a hozzájárulását, vagy például az, hogy az emberek részletes tájékoztatást kapnak a gyógykezelésük során, nem csak műtéti beavatkozásoknál, hanem hogyha úgy tetszik az életük különböző aspektusainál, egészségmegőrzés területén. Tehát nagyon sok mindent lehet tenni ezzel a disziplinával, és ez nekem azt hiszem, hogy nagyon szimpatikus volt, hogy én nem csak egy szobatudós vagyok, hanem az emberek javára tudok szolgálni.
Erről majd szeretném kérdezni, hogy mennyire függ ez össze az állampolgári tudatossággal, az állampolgári felelős magatartással, saját magunkkal szemben, illetve az orvosok érzékenyítésével kapcsolatban, de vannak mérföldkövek, és ilyen mérföldkövnek nevezte Karsai Dániel küzdelmét a méltó halálért. A bioetikában fel tudna sorolni néhány olyan mérföldkövet, ami nagyon fontos, és nagyon felgyorsította a jogalkotási folyamatot, ami mondjuk az egészségügyet, vagy akár a bioetika bármilyen területét érinti?
Mindjárt a második világháború után a Nürnbergi kódex egy nagyon-nagyon fontos dolog volt, tehát, hogy az embereken végzett kísérletezés az, és most már kutatásnak hívjuk, ez sokkal szisztematikusabb, semmiképpen nem történhet az érintett beleegyezése nélkül, és az ő javát kell, hogy szolgálja. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy most megnézzük, hogy mi történik az emberi szervezettel, hogyha extrém körülmények közé teszem. Tehát ez mérföldkő volt mindjárt a második világháború után. Az, hogy bizonyos kisebbségekkel kapcsolatban nem érvényesülnek más normák, hanem ugyanaz, mint a többségi társadalomra. Ez is nagyon fontos volt, a Tuskegee tanulmány volt az, amit a szifilisz természetes lefolyását vizsgálták évtizedeken keresztül az Egyesült Államokban úgy, hogy a penicillint már felfedezték, tehát lehetett volna segíteni ezeket az embereken, mégsem állították le. Ezek afrikai-amerikai polgárok voltak, tehát sötétbőrűek, és az ő rajtuk végzett kísérleteket nem gondolták évtizedeken keresztül, hogy le kellene állítani, hiszen már nem szolgálja az ő javukat. Ennek a felismerése is nagyon-nagyon fontos volt. De én azt hiszem, hogy évente történik olyasmi, ami tanulságokkal szolgál, tehát nagyon-nagyon fontos mérföldkő volt a tájékozott beleegyezésnek az elfogadásával. Heidi Hurl azt mondja, hogy ez egy morális csodafegyver. fegyvert, nekem nagyon tetszik ez a kifejezés, és valóban, ha belegondolunk, hogyha mondjuk valakin fegyver a hasát, még hogyha orvosi szempontból is történik ez, de nincs hozzájárulása a beteg részéről, akkor ez egy jogellenes cselekmény, és azt teszi elfogadhatóvá, hogy ott van a hozzájárulás. Tehát úgy tetszik, egy hozzájárulás, egy tájékoztatás úgy viselkedik, mint egy morális csodafegyver. Egyébként hát nagyon-nagyon fontos mérföldkő volt az emberi genomprogramnak a kialakítása. Ez is nagyon elgondolkodtatta nem csak a természettudósokat, molekuláris biológusokat, hanem joggal, etikával foglalkozó embereket is, hogy most akkor ki is az emberi genom, ki kutakodhat benne, mi van akkor, hogyha valaki még nincsen tisztában azzal, hogy esetleg hajlamos valamilyen betegségre, de mondjuk egy genetikai teszt révén ez kimutatható, ki tudhatja meg, hogyan lehet gyűjteni ilyen adatokat, hiszen nagyon könnyű genetikai adatot gyűjteni, tehát ez egy teljesen más, mint az emberen végzett kutatás, hiszen lehet, hogy valaki már nincs is ott a laboratóriumban, és mégis a DNS-ével lehet kutatást végezni. Úgyhogy gyakorlatilag ez már a 21. század eleje, nagyon sok új norma látott napvilágot a genetikai adatok védelmével kapcsolatban. Én is részt vettem 2 ilyen nemzetközi normának a megfogalmazásában. Az egyik az 1997-ben az emberi genom és emberi jogok egyetemes nyilatkozata, amit az UNESCO fogalmazott meg, és azt követte 2003-ban a genetikai adatoknak a nemzetközi egyezménye. És hát aztán ugye Európa Tanács is nagyon sok ilyen kérdéssel foglalkozott. Mi vagyunk az a kontinens, ez egyedülálló, amelyiknek kötelező érvényű nemzetközi egyezménye van a bioetikáról, ez az Oviedói konvenció, amit nagyon okosan úgy szerkesztettek, vagy úgy képzeltek el. 97 az azért fontos, és az is egy mérföldkő, ezt is érdemes említeni, a klónozás. Ez is egy olyan dolog volt, az emlős klónozás. Dolly képe megjelent a nemzetközi sajtóban, és onnan mosolygott a címlapokról, és mindenki hozzátette, hogy mi van akkor, hogyha emberen végzik ezt a kutatást. Talán ez annak köszönhető, mert szemben a korábbi kísérleti állatokkal nem számokkal jelölték, hanem adtak nevet neki. És azzal, hogy Dolly bárány, ez megszólította az embereket, és akkor számos nemzetközi norma született, és ugye az Oviedói konvenció is ebben az időben született, ami főképpen, tehát betegtájékoztatásra is vonatkozik, de a beavatkozás az emberi génállományban, a genetikai diszkrimináció tilalmát is megfogalmazta az UNESCO deklaráció, tehát számos olyan kategória született abban az időben, ami nem csak az emberi test védelmét szolgálta, hanem az emberre vonatkozó genetikai adatokat is, és aztán utána jöttek a biobankok, a napjainkban a neurológiai kutatás, a génszerkesztés, és számos olyan dolgot.
Hogyan lehet ezzel lépést tartani?
Én azt gondolom, hogy ez a másik szépség ennek a disziplinának, hogy folyamatosan tanulni lehet és kell is. Tehát egymásra épülnek ezek a dolgok valahol. A transzplantációt is kellett volna említenem szintén, mint mérföldkő, mert a donor szempontjából, az élő donor szempontjából gyakorlatilag egy egészséges emberen végeznek egy beavatkozást azért, hogy máson segítsenek. Ezt is meg kellett oldani, hogy ezt milyen körülmények között elfogadható. Ez is még a 20. század közepére tehető ennek a dilemának a megjelenése. De hát azóta is számos olyan dolog van, amivel szembesül ezzel a témával foglalkozók. Én úgy képzelem el, és ez nagyon-nagyon fontos, nekem sokat segített a pályám során, hogy én folyamatos párbeszédben vagyok természettudósokkal. Tehát én oda megyek a laborba, amikor reprodukcióval kezdtem foglalkozni, nem is tudom hány lombik-bilibik klinikát látogattam, vagy in vitro klinikát, helyesen ezt talán már így mondani, és belenéztem a mikroszkóba, elmagyarázták, hogy mi történik több országban, és nagyon komoly különbségeket láttam. Tehát én voltam az Egyesült Államokban ilyen klinikán, Hollandiában, Franciaországban, és természetesen Magyarországon. San Franciscóban láttam olyan fehér köppenyeseket a klinikán, akiknek az volt a foglalkozása megjelölve, hogy egg broker, tehát tulajdonképpen a petesejtet próbálja olyan módon eladni, hogy a lehető legjobb árat hozza ki a diáklány számára. Ez a szemlélet például Európában, ahol nagyon-nagyon fontos a profit tilalom, illetőleg a haszonszerzés tilalma ilyen esetekben, tehát azt mondjuk, hogy az emberi test az nem árucikk, most egy nagyon egyszerűen lefordítva, ez is az óvédői konvencióban szerepel. Ez nem mindenütt elfogadott. Tehát vannak különbségek különböző globális mértékben, hogyha összehasonlítjuk különböző kontinenseket. Én amikor az UNESCO-ban dolgoztam, akkor láttam ennek a kultúrák közötti megmérettetését is, és nagyon érdekes, hogy hol vannak azonos pontok, és hol vannak különbözőségek.
Van egy olyan minimum, amit el lehet fogadni, és általánosan érvényesíteni?
Én nekem nagyon nagy örömömre szolgált, hogy amikor 2005-ben a UNESCO azon dolgozott, és el is fogadták egyébként a bioetika és az emberi jogokról szóló egyetemes nyilatkozatot, akkor előtte egy nagyon sajátos módon próbált ezt az UNESCO kiterjeszteni ennek a szövegezését, hogy egy olyan kérdőívet bocsátott ki különböző országokba, amin lehetett szavazni, hogy milyen elvek szerepeljenek ebben. És korábban én az emberi méltóságról mindig azt hallottam, hogy hát ez egy ilyen érthetetlen európai jogi kategória, igazából nem lehet vele mit kezdeni. A legtöbb szavazatot ezt kapta, és minden kontinensről. Ázsiából, Afrikából, Amerikából.
Milyen
tehát úgy
tettük,
hogy nagyon, és én egyébként nagyon fontosnak tartom az emberi méltóságot, minden nehézség ellenére azt hiszem, hogy egy megkerülhetetlen alapkategória, alapjog, sok mindenre, amire nem tudunk részletes szabállyal válaszolni, az emberi méltóság az valahol összeköti ezeket. Tehát beszéltünk akár a haldoklás kérdéséről, akár mondjuk egy betegnek a gyógykezelése során, hogy hogyan kell őt kezelni, hogyan kell őt tisztelni emberi mi voltában, vagy akár azokat a pácienseket, akik valamilyen módon már perzisztens vegetatív állapotban nem tudnak döntéseket hozni, és mégis megadjuk számukra azt a tiszteletet, ami jár. És ugyancsak például különböző pszichiátriai problémákkal küzdő páciensek esetében, és azt hiszem, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Az emberi méltóság, ami mindenkit megillet, és függetlenül attól, hogy milyen állapotában van a páciens.
Nem itt akartam megkérdezni, de nagyon sok embert érint szinte, nincs is olyan család, ahol a demencia, az Alzheimer ne ütné fel a fejét, valakit ne érintene a családból, és nagyon sokszor hallani azt, hogy csak nehogy én is ilyen helyzetbe kerüljek, nehogy ilyen kiszolgáltatott legyek, nehogy ilyen teher legyek a szeretteimnek. Vajon a bioetika ilyen helyzetben mit tud tenni, milyen segítséget tud nyújtani?
A bioetika ezekben az esetekben is elfogadja azt, hogy az emberi méltóság nagyon-nagyon fontos. Nyilván itt az önrendelkezési képességet nehezebb megvalósítani. Viszont ez tipikusan az a terület, ahol a szociális jogokkal van egy találkozás. Tehát én azt hiszem, hogy az a társadalom, amelyik nem fordít kellő anyagi forrásokat arra, hogy olyan esetben, amikor valaki nem tudja magát már ellátni, mert olyan mentális állapotba kerül, akkor ne csak a család legyen az, aki végkimerülésig próbálja megoldani ezt a helyzetet. Azokat a helyzeteket, amelyeket láttam, én azt tapasztaltam, hogy egy után kiberül az a család, amelyik megpróbálja egyedül ezt a gondozást végezni, és ez egy kicsit más terület, mint a, most már szerencsére van hospice-ellátás Magyarországon, ez a gyógyíthatatlan betegeknek a méltóbb emberi életét segíti elő, de arra a kérdésre, ami ma már tényleg egy tömegjelenség kezd lenni, hogy időskorban, vagy nem is annyira időskorban, fizikailag valaki viszonylag jó állapotban van, de segítségre szorul abban, hogy döntéseket hozzon, illetőleg a családja számára komoly logisztikai probléma az, hogy hogyan tudják az ő felügyeletét, biztonságát, méltóságát megőrizni. Én azt hiszem, hogy itt nagyon komoly jelentősége van annak, hogy mennyire humánus egy társadalom.
A méltóságról, a méltó halálhoz való jogról szól Karsai Dániel alkotmány jogász küzdelme, egy gyógyíthatatlan betegségben szenved. Fél éve volt körülbelül a meghallgatása a Strasbourgban, az Emberi Jogok Bíróságán, és ön is ott volt, ha jól tudom, szakértőként. Kérem, mondja el, hogy mi történt ott, már amennyi publikus ebből?
Szokatlan volt a bíróságnak az eljárása, és azt hiszem, hogy azt jelzi, hogy komolyan veszik ezt az ügyet, hogy független szakértői meghallgatásra is sor került, tehát ami nem a nyilvános tárgyalásnak a része volt, és én bioetikus szakértőként és egy francia szakember pedig, mint a palliatív ellátások szakértője szerepelt ezen a meghallgatáson. Külön-külön hallgattak meg bennünket, és én úgy értelmezem, hogy a bíróság megpróbálta megérteni azokat a szempontokat, szakmai, szakirodalmi szempontokat, amelyek a jognak ezt a, hát talán csak úgy mondanám, hogy a jog ilyenkor egy kéreg, amit ki lehet tölteni sokfajta tartalommal. Az emberi jogi konvenció nyilvánvalóan nem pont ilyen bioetikai kérdésekre van kihegyezve, és az Oviedói konvenció, amely bioetikai kérdésekkel foglalkozik, annak nincsen külön bírói fórum rendszere, és egyébként pont az élet kezdetén és az élet végén a különböző politikai vallás és egyéb megfontolások miatt nem is nagyon megy bele ezekbe a kérdésekbe, ugyanakkor ennek az irodalma az nagyon is bőséges. Tehát azt, hogy ezeket a kérdéseket körül akarta járni a bíróság, én azt hiszem, hogy ez azt jelzi, hogy nagyon fontosnak tartotta ezt az ügyet.
Mi a dramaturgiája egy ilyen meghallgatásnak? Tehát ön elmondja az álláspontját az adott ügyről, vagy pedig kérdéseket kap, vagy mindkettő?
Kérdésekre kell válaszolni.
És kik kérdezik?
A bíróság tagjai.
A magyar államképviselője, a magyar kormány képviselője tehetett fel kérdéseket?
Ő is tehetett fel kérdéseket. Mind a két félnek a jogi képviselői tehettek fel kérdéseket. Nekem, ha úgy tetszik, pártatlannak kellett lennem ebben a vitában, de pusztán a bioetikai kérdésekre kellett koncentrálni, és ezt, ha úgy tetszik, egy kiegyensúlyozott módon előadni, hiszen a szakirodalomban vitatkoznak ezek az álláspontok egymással. Tehát nem annyira egyszerű ez a kérdés. Azokban az országokban, ahol eljutottak egy viszonylag széles az egyéni autonómián alapuló szabályozáshoz, nagyon-nagyon hosszú utat tettek meg. Tehát közvéleménykutatások voltak, most Hollandiára gondolok, ahol felmérték az élet végén hozott döntéseket, eseti jog volt, bevonták a társadalmat, és fokozatosan alakították ki a jogi normáikat. Magyarország egy nagyon sajátos helyzetben van, nem csak Magyarország, egyébként egész Közép-Kelet-Európa. Még számos bioetikai kérdésben hasonlóan gondolkodunk, mint a nyugat-európai országok, ebben a kérdésben olyan, mint hogyha a vasfüggöny még ott lenne, és én sokat gondolkodtam ezért, hogy miért tabu Közép-Kelet-Európában a haldoklás kérdése, szemben az, hogy jóformán minden nyugat-európai ország valamilyen módon hozzányúlt ehhez a kérdéshez, van, ahol egész radikálisan, van, ahol történelmi okokból gyökerezik a megközelítés például a Svájcban, de a Covid óta számos más országban is, most Portugália, Spanyolország jutott eszembe, amik nem annyira köztudott, és egyébként katolikus országok, hogy ilyen kérdéshez úgy állnak, hogy az önrendelkezést sokkal jobban elfogadják, mint akár a járvány előtti időszakra. Most nem tudom, hogy mennyire véletlen egybeesés ez a COVID-járványnak a megjelenése, de én arra is gondolok, hogy egy ilyen nagy pandémia során azt tapasztalták az emberek, hogy kicsúszik a kezükből az önrendelkezés. Nem tudtuk, hogy mi történik a kórházakban. Nagyon sok helyen sorolni kellett, tehát valahol valaki eldöntötte, hogy ki milyen kezelést kapjon. És talán ennek köszönhető, illetve részben annak, hogy már voltak folyamatok előtte, ami talán lelassult a COVID miatt, de utána is számos jogszabály jelent meg. Közép-Kelet-Európában viszont én azt hiszem, hogy továbbra is tabú a halál és a haldoklás. Talán azért, mert az egészségügyünk is ilyen szempontból tradicionálisabb, tehát nincsen olyan hosszú történet a betegtájékoztatásnak. Én mindig úgy vélem, hogy ahhoz, hogy egyáltalán lehessen beszélni úgy életvégi tervezésről, ami ez egy új fogalom, és nagyon sokan ezt javasolják, hogy ez a jó megközelítés, hogy igenis felvetni ilyen kérdéseket, hogy ki hogy képzeli ezt el. Akkor, hogyha ez egyáltalán a betegtájékoztatás egy viszonylag új keletű jelenség, és az is nagyon sokszor formális. Tehát nem egy igazi leülős beszélgetés, hanem nagyon sokszor itt tessék aláírni.
Ennek az az oka, hogy nem tekintik felnőtt partnernek a beteget, vagy az az oka, hogy az orvosok számára is tabu egy ilyen tájékoztatás, és nincsenek rá felkészítve?
Nincsenek felkészítve, de sokszor nincs is erre idejük, holott ez egy nagyon-nagyon fontos, említette, hogy műhibával is foglalkoztam annak idején, számos ilyen ügyben azt tapasztaltam, hogy a probléma gyökere az az, hogy volt egy félreértés, vagy a tájékoztatás hiánya, nem beszélték át előre az adott beavatkozást, de amikor ilyen súlyos diagnózisról van szó, az hozzá kell tűnni, hogy egész 1990-ig, például Magyarországon is el lehetett tekinteni a teljes tájékoztatástól akkor, amikor valaki gyógyíthatatlan beteg volt, sőt a gyakorlat az addig, az nagyjából az volt, hogy a betegen kívül mindenki tudott arról, hogy nagy baj van, a hozzátartozók is, és akkor változott meg, hogy ezt a kivételt, ezt a félmondatot is hatályon kívül helyezték, és aztán 97-ben az egészségügyi törvény az nevesített is betegjogokat. Nagyon érdekes, és ebben is szerintem van egy csomó sajátosság, hogy az intézmény elhagyásának joga. Ezt mindig megkérdezek a külföldiek, hogy ezt jól értik, ez nem csak rosszul fordítva esetleg. A ellátás visszatudósításának joga, a kapcsolattartás. Tehát egy előtte nem volt egyértelmű, hogy mondjuk egy gyerek a szüleivel kapcsolatban lehessen, amikor kórházban van. Tehát számos nagyszerű dolgot hozott szerintem a beteg jogok területén, viszont nem sokat fejlődött azóta. És szerintem a halál tabúsítás az részint abból fakad, hogy az emberek sokszor nem élik azt át, hogy úgy élik az életüket, hogy rendelkezhessenek a sorsukról, mert szerintem ez ennek is egy feltétele. Ha valaki autonóm módon éli az életét, akkor ez az is hozzátartozik, hogy miképpen fejezi be. Akinek ez nagyon fontos a személyisége szerint, ha ezt nem kapta meg, ezt az érzést, hogy az életem felett rendelkezhetem, akkor ennek az élet végén sem igazából van szerepe. Nagyon nehéz megmondani a rossz diagnózist, tehát az orvosok részéről nyilván ennek van egy emocionális nehézsége, egy kommunikációs nehézsége, tehát erre föl kell készíteni őket, őnekik is ezt nehéz megmondani, és ez a kettő találkozik azzal, hogy igazából az önrendelkezési képesség az egy ez egy tanult folyamat, hozzátartozik, hogy milyen állampolgári jogok illetik meg az embert, hogy tényleg ő vezesse az életének a fonalát, és akkor megvan az igénye, hogy a végén is rendelkezhessen e felett. Hogyha ez kicsúszott már korábban is, akkor azt hiszem, hogy igazából nincsen ennek jelentősége, és természetesen egyébként sokan arra gondolnak, hogy az életvégű rendelkezés az csak egyfajta döntésbe futhat ki, és ez az eutanáziának valamilyen formája, de valójában az is önrendelkezés, hogy én küzdeni akarok végig. És ezt se vegye ki senki a kezemből. Tehát az is önrendelkezés. Vagy de ezt tudnom kell azt, hogy milyen alternatívák vannak, mit tudok igénybe venni, hogyan tudok küzdeni, és hogyha ezt se tudom, akkor ugye nagyon könnyen félrecsúszhatnak a dolgok, és ha valaki úgy érzi, hogy egy pluszt a tárgy, és felette történnek ezek a
vagy akár dolgok. Az is lehet, hogy én nem akarom tudni, hogy mi történik.
Ahhoz is joga van valakinek.
Mert úgy érzem, hogy nem tudom feldolgozni, nem tudok megbírkozni
természetesen.
Vele. Az állam egyik legfontosabb, vagy a magyar kormány egyik legfontosabb érve az, azon kívül, hogy keresztény alapokon nyugvó országban élünk, és az életvédelme szentsége mindent felülír, az, hogy tulajdonképpen Magyarországon a 97-es egészségügyi törvény egész jól szabályozza azt, hogyha valaki nem akarja, hogy gyógyíthatatlan betegként az életét meghosszabbítsák, akkor lemondhat kezelésekről, illetve a fájdalomcsillapításnak számos formája elérhető. Mit gondol erről? Miért nem állja meg a helyét ebben az esetben, vagy megálljó-e ez az érvelés?
Az az igazság, hogy bár az életben nagyjából hasonlóképpen kerülünk, nagyon sokféle módon távozunk. Tehát van, akinek egy hirtelen halála következik be, van, akinek elkezdődik egy súlyos folyamat, aminek esetleg egy gép kikapcsolás vett véget. És vannak olyan betegek, akiknek hosszú szenvedésekkel teli az életének az utolsó szakasza. Most a szenvedések között megint megkülönböztetni, mindig csak a fizikai szenvedésekre gondolunk, de a lelki szenvedések is ott vannak. És nagyon nehéz azt mondani, hogy a betegeknek bizonyos kategóriájának segítünk, és elfogadjuk, hogy ők rendelkezhetnek a sorsukról, még egy más kategóriának azt mondjuk, hogy nem. És beszéltem arról, hogy ahol eljutottak mondjuk egy szélesebb önrendelkezéshez, ezt nagyon fokozatosan jutottak el ehhez a fázishoz, és pont ennek a felismerése volt. Tehát, hogy mondjuk először egy perzisztens vegetatív állapotú, akár hosszú ideig gépeken lévő embernek a gép kikapcsolását engedélyezték, úgymond akkor rájöttek arra, hogy valakinek ez nem segít, valamilyen módon aktívan kell részt venni ebben. Volt, aki kinyilvánította az akaratát előzőleg, volt olyan, akinek a lelki szenvedések voltak a dominánsak. Egyébként a hospice, ami szintén egy nagyon jó lehetőség abban, hogy az ember a méltóságot fenntartsa, és ott csak ráfigyeljenek, és lelki táplálékot is adjanak, ne csak a gyógykezelést. Ez is például nálunk elsősorban a daganatos betegeknek elérhető, és számos más olyan betegség van. Tehát ahogy én ezt orvostól hallottam, és az nagyon érdekes megközelítés, hogy az orvostudomány fejlődésével olyan emberek és olyan betegségek jelennek meg, amelyek korábban nem. Tehát, hogyha úgy tetszik, hogy leküzdöttünk valamit, de lehet, hogy később egy újabb szenvedésnek nyitottuk meg a forrását, és ezekre is kell figyelni. Tehát nem mondhatjuk ma már, hogy de hát van a természetes halál, és az ami az emberek számára nyitott pusztán, és ne avatkozunk ebbe a folyamatban. Nagyon nehéz megmondani számos orvosi beavatkozás közepette, hogy hol van ez a pont. És menet közben is változhat a páciensnek ennek a döntése. Tehát az Angela Carter eset, ez egy nagyon régi, nagyon tragikus eset, amikor hát ő számos beavatkozáson esett át, kaposi szarkomája is volt, és visszaesett, és ismét rákos betegség alakult ki rajta akkor, amikor kiderült, hogy várandós, amit nagyon szeretett volna. Előzőtelenül neki amputálták a lábát, tehát egy nagy küzdő volt, és úgy gondolta, hogy végig tudja ezt csinálni, de egy ponton túl már nem. És akkor könyörgött, hogy ezt vessenek ennek véget, és akkor felülírták ezt a szándékát, és hát egy tragikus végkifejlett belőle, hogy erőszakkal kiemelték a testéből az újszülöttet, aki nem élte túl ezt a beavatkozást, majd pedig ő is meghalt, és ő eredendően küzdeni akar, de nem tudta. Tehát ezt se látjuk előre, hogy ki előtt milyen küzdelem áll, és szerintem a bioetika is, mivel az embernek az emberi méltóságát helyezi a dolgok középpontjába, nagyon-nagyon fontos az, hogy egy haldokló esetében is gondoljunk arra, hogy nem csak testi szenvedés van, hanem lelki szenvedés van, vagy elindul valaki egy úton, és úgy érzi, hogy tudja, elviseli ezt a szenvedést, és később nem. Egyébként fordított lehetőség is van, tehát van olyan, hogy amikor először szembesül a diagnózissal, akkor úgy látja, hogy ez számára elviselhetetlen, és később mégis meg tud ezzel birkózni. Ezért van az, hogy az ilyen életvégi döntésekben ez nem egy egyszeri beteg tájékoztatás és döntés, hanem egy folyamatos kapcsolat, egy életvégi tervezés. És hogyha valaki mellett ott állnak, akik a fájdalomcsillapításhoz értenek, akik a lelki gondozásához értenek, akik tudják figyelni ezt a folyamatot, akkor sokkal inkább megfelel ennek a távozóban lévő betegnek. De ez nem egy egyszeri alkalom. Nagyon, azt hiszem, hogy ott is félrecsúsznak az eutanázia viták, hogy azt gondolják, hogy mert ez egyszer azt mondta, hogy meg akar halni, és lám-lám most már nem ezt mondja. Persze ez egy folyamat. Ez egy folyamat, és ott kell mellette lenni, és ez nyilván, hogy időigényes, és nálunk a tabusítást nem kedvez ezeknek a fordulatoknak sem, mert hiszen nem is vetjük ezt igazából fel. Nagyon-nagyon leegyszerűsítve az eutanázia problémáját, de tényleg végképp leegyszerűsítve, azt is mondhatjuk, hogy amikor megjelentek az intenzív terápiás ellátások és számos orvosi beavatkozás, akkor a kérdés az nem is annyira az, hogy van vagy nincs ilyen életvégi döntés, hanem hogy ki dönt. mert valaki dönt ebben az esetben. És nagyon sok nyugat-európai országban azt mondják, hogy erre a leginkább felhatalmazott ember az maga az érintett személy, aki akár előzetesen tesz ilyen döntést, akár menet közben dönt erről a sorsáról, hogyha tud. És nálunk pedig egyre inkább ez egy ilyen hallgatólagos orvosi döntés.
De ez nem azért, mert maga a halál is medikalizálódott, ugyanúgy, ahogy a születés is. Ugye 2022-es adat, hogy abban az évben a haláleseteknek több mint a 60%-a valamilyen egészségügyi intézményben következett be. Tehát tulajdonképpen nem látjuk sokszor a haldoklás folyamatát sem, magát a halált sem. Az orvos és az ápoló személyzet az, aki ezt végig nézi, kénytelen végignézi, és aztán itt végig söpört rajtunk a koronavírus világjárvány, amikor meg aztán tényleg olyan döntéseket kellett hozni orvosi tímeknek, hogy ki az, aki lélegeztetőgépre tesznek, ki az, akit levesznek, ezt a kezelést igen, azt már nem, tehát...
Fekete dobozokká váltak a kórházi osztályok, igen, a COVID idején, ezt így mondják is valóban, de nyugaton is medikalizálódott a halál, tehát ezzel mindenki szembesül, és aztán sokan rájönnek arra, hogy lehetséges, hogy az orvostudomány fejlődése és lehetőségei mellett az emberi részével is foglalkozni kéne a haldoklásnak. Tehát hiába kap valaki nagyon korszerű egészségügyi ellátást, fájdalomcsillapítást, de mondjuk nincsenek mellette azok, akikkel ő leélte az életét, vagy akiktől búcsúzni szeretne, akkor hiába nagyon fejlett az egészségügyi ellátórendszer, azért mégis valami hiányzik belőle. És én inkább a tabusításról úgy beszél, hogy akkor tudnak cselekvő módon segíteni a családtagok is, hogyha tudják, hogy miről van szó, és hogy ezt megmerik említeni egymás között. Nem csak Elizabeth Kübler-Ross, vagy nálunk Paul Celan munkásságát emelném ki, számosan jöttek arra rá, hogy ha a haldokló, vagy a gyógyíthatatlan beteg, ugye ezek különböző kategóriák is, vagy a szenvedő beteg, nem beszélünk a számára a legfontosabb dolgokról, hanem kitérünk, és azt mondjuk, hogy jaj, de hát ugye milyen jó kuglófot ettünk karácsonykor, vagy fogunk enni. Közben ő arról szeretne beszélni, hogy az életére reflektáljunk, mondjunk valamit neki, az a megerősítés, hogy azt mondjuk, hogy milyen sokat adtál másoknak, vagy milyen jó tanár, vagy milyen jó orvos voltál, de nem ezekről beszélünk, akkor neki ez így, ez az életnek ez az utolsó szakasza egy tényleg belecsúszik egy ilyen medikalizált világba, ami nagyon idegen lehet. És hát ezhez hozzá tesszük azt, hogy én próbáltam orvosokkal erről a kérdésről beszélni, és azt látom, hogy talán nekik is igényük lenne kibeszélni azt, hogy milyen döntéseken mentek keresztül, de általában, hogy a Hippokrateszi esküre hivatkoznak, hogy nekünk az ember életet kell védeni, ami szerintem tényleg így van, tehát ez alapból így van, de ugyanakkor van egy olyan kötelezettség is, hogy a szenvedő embert végig kísérem az útján. És ez az emberi méltóság is feladat, ennek a fenntartása, és ez néha kellene orvosi eszközök is, és nagyon sokszor fél órával később mondják, hogy jó, de hát volt olyan eset, hogy és tisztában vannak ezekkel, csak úgy érzik, és itt van a tabusítás, hogy jobb erről nem beszélni, erről a kérdésről. Hollandiában azt törte meg a csendet, amikor a Remelink jelentésben felhatalmazták arra az orvosokat, hogy válaszoljanak őszintén, következmények nélkül tehetik meg, hogy milyen életvégi döntéseket hoztak. És kiderült, hogy volt, amikor a páciensbe sem volt avatva egyáltalán ebben a kérdésben, hogy milyen döntést hoz az orvosi tím. És nap mint nap születnek ilyen döntések, de szerintem az emberi méltóságot azt szolgálja, hogy ne valaki feje fölött döntsenek róla, hanem az ő szava számítson, vagy figyelembe véve az ő személyiségét.
Kassai Dániel állapota nagyon gyorsan romlik, és elképesztő bátran mutatta meg ezt a folyamatot, sőt arról is rendelkezett, hogyha ő már nem lesz köztünk, akkor tovább vigyék azt a párbeszédet, azt az ügyet, amit ő elkezdett. Bármikor megszülethet Strasbourgban a döntés, milyen ítéletre számít?
Nagyon nehéz egy emberi jogi bíróságnak egy ilyen kérdésbe belemenni, ami szerintem döntő részt jogalkotási kérdés. Tehát nem pótolhatja ez a döntés az, amit a magyar parlamentnek kellene meghozni ebben a kérdésekben, széles konzultáció alapján. Akármilyen döntés is születik, Én azt hiszem, hogy nem leszek csalódott, mert amit ő tett, az tényleg példanélküli. És ezt így kell. Tehát jó lett volna, hogyha nem ilyen kontextusban, de lehetséges, hogy a magyar társadalomnak erről volt szüksége, hogy lássa, hogy egy szenvedő ember, akinek nagyon komoly igénye van az autonómiára és az önkifejeződésre, hiszen erről szólt az egész élete, emberi jogokkal foglalkozott, és ez neki nagyon-nagyon fontos, ugyanolyan fontos, mint a testi valója, hogy ezt kifejthesse, és én szerintem valami egész, nem is nagyon tudok hasonló külföldi példát, megmondom őszintén, hogy valaki gyakorlatilag minden lehetőségét megragadva, nem szégyenkezve, az embernek ugye az első dolog az, hogy megpróbál kicsit kibújni ennek a valósága elől. Ő viszont mindenki számára megjelenni. Tehát én nem hiszem, hogy Magyarországon van valaki, aki ne tudna erről az ügyről. És korábban is én nézegettem, hogy Blasser Béla munkásságán nyomán Beszne Polcelán, Muszbek Katalin, a hospice mozgalom révén. Nagyon sokan, én is valamennyire beszéltem erről, Vadász Gábor annak idején az alkotmánybírósági beadványában, Bitó László, nagyon sokan, és egy-két napig esetleg beszédtéma volt, de nem bontakozott ki belőle olyan vita, mint ami a Karsai ügyből.
Kiknek kell egy ilyen vita asztal köré ülniük? Tehát jogászok és egészségügyi szakemberek, tudósok meg tudják ezt oldani? Kiket kell még a társadalomból bevonni egy ilyen beszélgetőbe?
Én akiket nagyon hiányolok a vitában, az a gyakorló orvosok. Szerintem ő neki kulcs szerepük van ebben. Tudom, hogy nagyon nehéz, mert egyrészt vannak jogi korlátok, másrészt meg nyilván egy ilyen pszichológiai gátlás is, hogy az ő élményeiket elmondani. De én tudom azt, hogy magánbeszélgetésekben nagyon sok mindent átéltek, akik ilyen osztályokon dolgoznak, és az ő vállukról is sok minden teher lekerülne, hogyha, és talán én nekem az az érzésem, hogy talán megnyugtatóbban tudja végezni az a munkáját, aki tudja, hogy ő nem csak az orvosi részével foglalkozott ennek az esetnek, vagy segítséget kapott ennek a lelki és egyéb aspektusaiban, hiszen az nem csak az ő kérdése. Sajnos nagyon kevés pszichológus van Magyarországon, ahhoz képest, ami mennyi területen kellene. Én hallottam szintén, hogy a Covid óta nagyon sok helyen kell gyermekek számára és nagyon különböző páciensek számára. Ez tipikusan olyan terület, hogy kellene. Úgyhogy én nem is, inkább az a kérdés, hogy nem is tudok olyan réteget mondani, akire ne lenne szükség egy ilyen vitában. Erre is vannak egyébként módszerek, hogy hogyan lehet ilyen vitákat lebonyolítani. Egyébként ez nem egy egyszeri alkalom, ez a Karsai ügy is megmutatta azt, hogy különböző árnyalatait, különböző aspektusait az állásbetegségnek eleve nagyon speciális szempontjai vannak, hiszen itt a maga tehetetlenség érzése, az, hogy kicsúszik az önrendelkezés valakinek a kezéből, ez egy nagyon-nagyon fontos elem szemben azokkal a betegségekkel, amire korábban utaltam, és nagyon sok szabályozás arra van felhúzva a daganatos betegeknek a fájdalom csillapítására. Itt másról van szó. Tehát nagyon, és itt nem vagyunk egyenlőek a haldoklásban. Mindenkire más-más sors vár, és ezért kellene ebben is megértést tanúsítani, hogy azért, mert valaki egyfajta problémát látott, vagy a törvény bizonyos kérdésekre fölkészült, de egy csomó más dologra nem. Egyébként az állásbetegek, néztem nemzetközi statisztikák, ahol vannak, ahol az eutanáziának aktív formáját, vagy az orvos által asszisztált öngyilkosság megengedett, ott nagyon előkelő helyen szerepelnek az állásbetegek. Tehát nem csak a daganatos betegekről van szó, hanem ők is egy ilyen kiemelt csoport, mert pont az önrendelkezés képességnek az elvesztése az, ami traumatikus számukra.
Karsai Dániel perjesztőben csatlakoztak is egyébként, akik állásban szenvednek. Azt elképzelhetőnek tartja, hogy egy olyan döntés szülessen, amely kifejezetten egy betegség csoportra vonatkozik, és számukra teszi lehetővé akár az asszisztált öngyilkosságot, akár az aktív eutanáziát.
Volt hasonló eset Strasbourgban, a Priti eset. Lehet azzal érvelni, hogy az jó pár évvel ezelőtt történt, ott a házastárs volt az, akinek a, tehát az volt a kérés, hogy ő büntetlenséget élvezzen, hogyha segít a feleségének, és a bíróság ugyan elismerte, hogy ez a magánéleti jogok körébe tartozik, hiszen a haldoklás is az élet része, és ugyanúgy az élet rajznak a része, és nagyon fontos, hogy hogyan. De az, hogy ez egy harmadik személy számára büntetlenséget nyújtson, eddig nem ment el a bíróság ebben a kérdésben, és ugye a Kassai ügy nagyon sok ponton hasonlít erre. Igaz, hogy szerintem absztraktabb, és nem csak arról van szó, hogy egy hozzátartozó, tehát ez mindig nehezebb, amikor egy laikus, hiszen egy visszaélésekre adhat alapot, és én azt gondolom, hogy orvosi segítség, orvosi tudás mindenképpen kell ahhoz, hogy valaki lehetőleg szenvedésmentesen távozzon akkor, hogyha megvannak ezek a feltételek. De mivel volt hasonló eset, ezért ez is valahol a bíróságnak a figyelmét mutatja, hogy foglalkozott mégis komolyan ezzel az esettel, de a magyar jogalkotásnak a szerepét nem veheti át a bíróság.
Tehát akkor lehet azt mondani, hogy tulajdonképpen Kassai Dániel sorsa az egy diskurzusnak szerencsés esetben a kezdete, amiben minél több szereplőt kellene belevonni és érdekelté tenni abba, hiszen mindenki eljut ahhoz a ponthoz, hogy valami...
Hihetetlen, hogy milyen figyelmet tudott elérni. Én is azt gondolom, hogy ezt folytatni kellene, ezt a vitát, ezt a egyeztetést. Nagyon érdekes, hogy a magyar társadalom, ahányszor láttam ilyen közvéleménykutatást, önrendelkezés párti a társadalom, és ez nem tükröződik a jogalkotáson. Ez nagyon ritka, hogy ennyire markásan ellentétben van. Tehát úgy tűnik, hogy lehetséges, hogy az emberek talán ilyen kazuisztikusabb gondolkodásra, tehát látnak egy konkrét esetet, ezzel együtt éreznek, és akkor látják a döntés kimenetelét. A jogszabály ez egy nagyon absztrakt, és valahogy nem tud átmenni egy ilyen absztraktabb vitába ez a kérdés, de én azt gondolom, hogy itt az orvostársadalomnak nagyon-nagyon komoly szerepe lenne. Én tudom, hogy vannak orvosok, akik már közel vannak a megszólalásig, de egyrészt őnekik van egy másik gát, és nyilván a szakma integritása. Tehát ők attól is félnek, hogyha a szakma, ami számukra az emberi élet védelmét, a gyógyítást jelenti, az időnként a szenvedésteli életnek a végigkísérését is jelent adott esetben, annak a megrövidítését a páciens kérésére, amikor már semmi sem használ, akkor ez az integritásuk sérül, és ezt kell nekik egyensúlyba hozni, mert ahol megpróbálták ezeken a folyamatokon végigmenni, ott úgy látják, és én is azt gondolom, hogy az a jó út, hogyha ezt egy komplexen nézzük, tehát hogy életvégi döntéseknek a tervezése, tehát le tud ülni, és a páciensnek is nyugodtabb, hogyha elmondhatja az orvosnak, és nem hárítja, hogy ilyenekről nem beszélünk, hogy de hogyha mondjuk azt sem használ, akkor én mit fogok átélni, mit tudok tenni, hogy ezt elmondhassa. Ez nyilván, hogy egy kicsit másfajta szakmai szerep, tehát egy tágabb szakmai szerep, de én azt hiszem, hogy az életvédelme mellett az emberi méltóság védelme is olyan szempont, amiben adott esetben orvosi segítségre is szükség van.
A beszélgetésünk végén muszáj megkérdezem, hiszen a CEUN tanít, hogy hogyan éltem meg azt, hogy az egyetemnek Bécsbe kellett költöznie, ott talált új otthont. Ugye 2017-ben módosult a felsőoktatási törvénynek az a része, amely szabályozza, hogy a külföldi egyetemek milyen módon, felsőoktatási intézmények milyen módon folytathatnak oktatási tevékenységet Magyarországon. És tulajdonképpen a Közép-Európai Egyetem minden olyan feltételnek megfelelt, minden olyan feltételt teljesített, amit időről időre a kormány támasztott vele szemben, és éppen a kormány volt az, amelyik végül nem írta alá azt a megállapodást, ami ahhoz kellett volna, hogy itt maradhasson az egyetem. Hogyan élte meg ezt a folyamatot, és mennyiben változtatta meg az ön életét ez a költözés?
Mindjárt életét fenekestől felforgatta ez a helyzet. Lehet, hogy én is naív voltam, meg sokan, akik így együtt küzdöttünk. Én az utolsó percig reménykedtem az aláírásban, és nekem talán a legmeghatóbb az volt, hogy külföldi diákok, akik ugye, hogyha végeznek abban az évben, utána mennek tovább az útjukra, ők is hihetetlenül harcoltak a CEU-ért. Nekem volt, hogy maláj indiai diákon sírtak, és azt mondták, hogy Budapest az ő alma máterük. Olyan országoknak került fel a térképére Budapest és Magyarország, és mi erre nagyon büszkék voltunk, akik magyar oktatók tanítunk az egyetemen, akik talán előtte nem is tudták, hogy hol van. A szomszédos országokban a magyar értelmiségnek egy jelentős résznek az első lehetőség, hogy tanulhasson Magyarországon, az a CEU volt. Nyilvánvalóan tényleg naívan megpróbáltunk megfelelni ezeknek a feltételeknek. Volt, hogy azt hiszem reggel 7-kor jöttek ellenőrizni az egyetemet. Megcsináltuk azt a külföldi kampuszt is, ami szintén benne volt a feltételek között, majd a bizottság tagjait leváltották. Teljesen más Bécsben működni, kicsit olyan, mint hogyha az elejétől kezdenénk ismét, hiszen az egyetem egy olyan bonyolult intézmény, azt nem lehet áttalicskázni a határon, ott egy más identitás, más közeg, amit ismét fel kell térképezni, más kapcsolatok alakulnak ki. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy másfajta egyetem, amelyik ott működik Bécsben. Próbáljuk az itteni tevékenységet valamilyen formában fenntartani, kutatások, határtalan tudás, Bibó, Szabad Egyetem. Egyébként van, aki később eszmélt rá. Mindenki azt gondolta, úgyis biztos visszajövünk, és most kezdik érezni, hogy ez nem így történik, és őnekik nagyon-nagyon fontos, de egyébként a régióban is számos kutató szeretne nyáron is jönni a könyvtárba, ami a régió legjobb társadalomtudományi könyvtára. Hihetetlen veszteség Magyarországnak szerintem, tehát a CEU működik, nyilván egy másfajta egyetem bontakozik ki Bécsben, egy teljesen más egyetem, de valahol ez a régiónak és Magyarországnak a büszkesége volt egy olyan korszakban, amikor azért nekem is a pályám elején nagyon sokat kellett tanulni, vagy küzdködni, hogy felvehessük a versenyt olyanokkal, akiknek már alapból megadatott a legjobb helyen való tanulás, és hát ehhez adott a CEU hatalmas nagy segítséget. Úgyhogy most megint odaálltunk a startvonalhoz, azt kell mondjam. Amikor azt hittük, hogy ennél nehezebb nem lehet, akkor igen, mert a COVID idején költözni és ott bizonyítani, ugye a pandémia nem volt bekalkulálva még ebbe, és többször változott a koncepció, hogy hol legyen a kampusz Bécsben. Én is a Steinhoff csoportnak voltam tagja, másfél évig tanulmányoztuk, hogy esetleg az Otto Wagner központba kerülünk Bécsbe, aminek hát nagyon nehéz múltja volt, és szintén bioetikai szempontból jelentős, mert nagyon, tehát olyan kísérletek zajlottak, náci kísérletek gyermekeken, amelyeket aztán később fel is dolgoztak, és elvetettük ezt az ötletet, hogy oda kerüljen az egyetem, de amiért itt 30 évet dolgoztunk, ez most kicsit újra kezdődik Bécsben, nyilván egy más felállásban, sokkal több német anyanyelvű diák van, vagy osztrák diák van, át fog alakulni nyilván a tanári gárda is, úgyhogy ez egy folyamat, amire várható volt, hogy ez nem olyan egyszerű, hogy csak hogy átkerülünk a határ túlsó oldalára, és ott ugyanúgy működünk. Nem, ez egy nyilván egy másfajta egyetem Bécsben.
Nem vártak el minden budapesti szállat, elképzelhetőnek tartja, hogy visszaköltözik még vala ide az egyetem?
Én úgy tudom, hogy ennek nincs meg az esélye, viszont azt nagyon fontosnak tartom, hogy azok a kutató egységek, vagy azok a, hát ha úgy tetszik, közszolgáltatást végző elemei, tehát akár a társadalomtudományi könyvtár, akár a határtalan tudás egyetem, akár a demokrácia központ, nekem is van egy kis kutatóintézetem, amivel EU-s kutatásokat is végzünk, ez a Center for Ethics and Law in Biomedicine, tehát bioetikai és jogi központ, de volt olyan törekvés, hogy például a felnőtt tanításban, Szokratesz program. Az egyetem épülete sokszor tele van, a Free FSE is ott működik, úgyhogy befogadtunk más intézményeket is. Úgyhogy egy nagyon érdekes dolog jött létre, hát egy nagyon szép Nádor utcai épületet nyilván próbálunk kihasználni, és hát konferenciákra is tudjuk használni az épületet.
Sándor Judit bioetikus, a Közép-Európai Egyetem tanára volt a vendégem. Köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen.